esés, megtérés, újjászületés, követés, megszentelődés. Nos, hát a Szentírásban olyan sok szó nem esik a lépcsőfokokról, legfőjebb a grádicsok énekéről, de ahogy az énekben is, a 25. Zsoltárban énekeltünk, annál több szó esik az útról. Ugye arról, hogy készítsétek az Úr útját. Na most ezt kétféleképpen is lehet érteni. Az, hogy Isten jön, szembe jön velünk, és ezért készítjük az utat a völgyből, domb legyen, hegycsúcs a mélybe szálljon, ugye az adventi ének. De az út ugyanakkor egy másik irányt is jelöl, hogy mi megyünk, közelítünk Isten felé, közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok, olvassuk. Jó, hogyha ezt a két mozgás irányt szem előtt tartjuk, mielőtt erről a kérdésről beszélünk, hogy tudnilik, az egyik mozgás irány, és ez a fő bibliai irány, hogy Isten jön az ember felé, Isten keresi az embert. Sőt, látjuk, hogy a bűneset után, a 1 Mózes 3-ban már mindjárt erről van szó, hogy az ember nem olyan nagyon keresi az Istent, a bűnös ember inkább szeretne elmenekülni az Isten elől, mint a rossz gyerek, aki ugye valami rosszat csinált, és nem nagyon szeretne a szüleivel vagy azzal találkozni, akinek valami rosszat tett, elbújik. És Isten maga az, aki hűvös alkonyatkor, nagyon szép ez a kép, ugye nagyon emberi, hogy Isten megvárja szinte az estét, a csöndet, a nagy nyüzsgést, ahogy az ember keresi a búvó helyet, Isten hűvös alkonyatkor, amikor már minden elcsendesedik, akkor azért megszólítja az embert. Tehát jó látnunk ezt, hogy két irányban lehet megközelíteni az útnak, vagy a lépcsőnek a kérdését. Ugye, ha Jákob létrájára, amit álmában látott, gondolunk, ugye, ami tényleg lépcsőről szól, akkor azt kell mondanunk, hogy ennek a létrának a teteje fönn van a mennyben, az Isten világában erősítve, és nem annyira itt a földön áll, de ugyanakkor a Szentírás arról beszél, hogy a menny és a föld, a fölöttünk lévő és a lenti világ között van kommunikáció, van közlekedés, tulajdonképpen Isten angyalai, ugye az Isten küldöttei járnak ezen, és hát ez egy nagyon fontos dolog, hogy legyen valóban út Isten és az ember között. Tehát az első lépés, amit nekünk hangsúlyoznunk kell, az, hogy Isten az, aki jön felénk. Elközelített a mennyek országa. Keresztelő János így jelenti be Jézusnak az érkezését, hogy Isten királysága jön. A mi atyánkban az első kérdés az, hogy jöjjön el a te országod. Ugye? Ezt egyik professzorom így magyarázta annak idején, hogy amikor ezt imádkozzuk, akkor az egyház nem nyomul előre, hanem hátra lép, mint amikor jön a villamos, vagy jön a vonat, vagy jön az autó, ugye, hogy akkor egy kicsit hátrább lépünk. Tehát akkor nem előre megyünk, hanem teret engedünk Istennek, aki jön és keres minket. De ugyanakkor azt is látjuk, hogy a Szentírás beszél arról a másik mozgásrendről, ahogyan az emberek keresik Istent. Pál apostol az aténi beszédben, ugye az apostolok cselekedetei 17. fejezetében olvassuk ezt a viszonylag hosszú beszédet az akkori világnak, a kultúrvilágnak a fővárosában, Aténben. Azt mondja Pál apostol, hogy Isten úgy teremtette az embert, minden embert, hogy mindenkibe beoltotta azt a vágyat és képességet, hogy keressék az Istent, vajon kitapogathatnák-e őt. És ezért ő még a pogány vallásokban is kapcsoló pontot lát. Ugye azt mondja az aténieknek, hogy Minden tekintetben Isten félő embereknek ismertelek benneteket. Milyen érdekes, Pál aludt egyet az előző napi élményeire, mert az előző nap azt olvasó, hogy háborgott a lelke, mikor látta ezt a sok pogányságot, hát egy hithű zsidó, ugye ezt a sok bálványszobrot, Isten szobrot látva háborgott, de akkor azért lecsillapodott reggelre, és kereste a kapcsolópontot, és azt mondta, hogy Isten félő emberek vagytok, mert látom, hogy keresitek az Isten, sőt, van egy olyan oltár, amit az ismeretlen Istennek szenteltetek. És ez az ismeretlen Isten nem akar ismeretlen maradni, én erről szeretnék beszélni. Tehát nagyon érdekes, hogy szinte minden pogány vallásban ezt látjuk, hogy az ember Isten kereső lény. Valaki így definiálta, így határozta meg egyszer az embert, egy antropológus, hogy az ember oltár építő lény. Valóban így van, hogy a régészek, az archeológusok, az ősi kultúrákat fölfedezve mindenütt azt tapasztalják, hogy nincs olyan embercsoport, ahol valamilyen vallás ne volna. Tehát az elmúlt 200 év próbálta ezt csak tagadni, mondván, hogy megvagyunk mi a Jóisten nélkül. Tulajdonképpen évezredeken keresztül minden emberi kultúrához, minden emberi közösséghez hozzátartozott az, hogy oltárt épít az ember. Ábrahámról is ezt olvassuk, hogy vándorolt az ő útján, és mindenütt oltárt épített, azaz kereste az Istennel való kapcsolatot. Na most hát, ha az egész Szentírás összefüggésében nézzük, akkor is ugye ez a két út összetalálkozik, mert Isten Jézus Krisztusban találkozót adott nekünk, megismertette önmagát, azt mondja Jézus, hogy megismertettem a te nevedet az emberekkel, sőt, úgy mutatkozik be, hogy ő ismeri igazán az atyát, mert ő onnan jött, az atya világából. Tehát a leghitelesebb Isten ismeret az a Jézus Krisztus ismerete, és a kettő összetartozik. Ha meg akarod ismerni Istent, akkor ott kell vele találkozni, ahol ő találkozót adott nekünk, és ez pedig az ő fiában, Jézus Krisztusban adta. Ő mutatta be, hogy milyen is az Isten. És kiderül, hogy nem biztos, hogy olyan, amilyennek elképzelték, akár a kortársai is, akár csak az Ószövetség nyomán is, amilyennek elgondolták az Isten, vagy ahogy ma emberek elgondolják, hogy kicsoda is Isten. Nem az elgondolásaink az érdekesek igazán, hanem az a hiteles Isten kép, amit ő adott. Ugye a Folosi levélben azt olvassuk, hogy ő, tudni Jézus, az Isten fia, volt a láthatatlan Isten képe. A görög szövegben ez nagyon érdekes, mert azt mondja, hogy ikonja. Hát tudjuk, hogy az ikon, ugye az a görög-keleti vallásban egyáltalán a szenteknek, vagy Jézus Krisztusnak az ábrázata. A láthatatlan Isten látható képet adott magáról. És Jézusnak valamennyi beszéde, ugye a példázatai nagyon szemléletesen hasonlítják Istent sok mindenhez, a földi dolgokhoz. Noha tudjuk, hogy ő nem ember, nem király, nem olyan, mint a szántóvető, stb., de mégis a hasonlatokban Istennek egy-egy tulajdonsága fölsejlik. Nagyon fontos tehát, hogy ez a kétféle mozgásirány mindig együtt legyen a mi számunkra. Ezt sose szabad teljesen elválasztani. A mi címünk most látszólag ezt elválasztja, bár vannak benne olyan elemek, amelyek az első mozgásirányra mutatnak, mondjuk az újjászületés, de a többi az inkább arról szól, hogy az ember keresi az Istent. A református teológia ezért kezdettől fogva megkülönböztette az üdvösség útját, a via salutis, így mondták ezt latinul, az üdvösség rendjétől, az ordo salutistól. A reformátorok mindig inkább az elsőre tették a hangsúlyt. Az üdvösségnek a rendje, ami nem feltétlen egy utat jelent, hanem azt a szerkezetet, rendet, ahogyan Isten a Szentírásba bemutatta azt, hogy ő hogyan közelít, hogyan jön ehhez a világhoz. Tehát ahogy mondtam, az egyik irány azt az utat járja végig, ahogy az ember eljut az Isten ismeretére, ez mondjuk a zarándok útja, aki ismeri ezt a könyvet, ugye az rögtön érzékeli is, hogy ott a romlás városától hogyan jut el valaki az üdvösségig, ezt egy ilyen szimbolikus drámában írja le Bunyan János, ahogy magyarul ismerik. Egy időben nagyon népszerű volt ez a könyv. Angliában ez ma is általános iskolai tananyag ez az iskolákban ez a könyv, mert ezzel mutatják be, hogy az irodalomban is ez tulajdonképpen milyen szép szimbólum, ugye, aki olvasta, azt tudja, hogy szinte a keresztény életnek minden buktatóját, nehézségét egy-egy megszemélyesített alakban előhozza meg a csüggedés mocsara, és így tovább. Tehát amin keresztül megyünk egész életünk során. Igen, hát egy bizonyos értelemben az egész életünk egy út. A születésünktől a halálunkig. Ennek valóban vannak lépcsőfokai, de ahogy mondtam, ez az út azért fordítva kezdődik. Föntről lefelé indul. Hogyan is? Úgy, hogy az örökké valóságban Isten az, aki ismert bennünket, vagy ismer bennünket. Csodálatos előttünk ez a tudás. A 139. Zsoltár az én egyik kedvenc Zsoltárom, amelyikben olyan szépen leírja a Zsoltár író azt, hogy mire is döbbentő rá igazán. Hogy Isten minden útját előre tudja. Hadd olvassam az első verset és a 13-tól. Uram, te megvizsgálsz engem, és ismersz engem. Pál apostol is azt mondja, hogy úgy ismerjük meg majd egyszer Istent, ahogyan ő ismert már bennünket. Tehát melyik ismeret az első? Az Isten ismerete, ahogy ő ismer bennünket. És a második lépés az, ahogy mi ismerjük őt. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos volt. Csodálatosak alkotásai. Ugye szétnézünk ebben a világban, és akinek van szeme a látásra, füle a hallásra, az rögtön elgondolja azt, hogy hát azért véletlen az, hogy ez a világ így alakult. Még akkor is, ha valaki hát nagy evolúció hívő lenne, akkor is ott a kérdés, hogy hát véletlenszerűen ebbe az irányba alakultak, így jött létre az emberiség, meg az emberi kultúra, és így tovább. Magasztallak téged, mert félelmetes, csodálatos vagy, lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, és itt van egy nagyon érdekes mondat, könyvedben minden meg volt írva, mintha egy előjegyzési naplót látna maga előtt a Zsoltáros, azt mondja, hogy hát az, ami velem történik, az valahol az Isten előtt ismert volt. Hát persze, ugye az, hogy eleve, az mit is jelent, hát az Isten előtt nincs tegnap, ma és holnap, hanem előtte ezer esztendő, annyi, mint egy nap. A könyvedben mindezek írva voltak, a napok is, amelyeket nekem szántál, tehát napra lebontva, ez egy nagyon jó határidő napló a Mennyországban, amelyikben minden nap ott van, a mai nap is ott van. Bár még egy se volt közülük, és ezen elcsodálkozik. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem, mély hatalmas azoknak száma, számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Nos hát ez az a rádöbbenése a hívő embernek, hogy hogy is van ez az ismeret? Hát úgy, hogy a Teremtő Isten, a Megváltó Isten, a Szent Háromság Isten tervében ott van jelen, múlt és jövendő, jelen vannak, múltak, jövendők, egy tekintésedben énekeljük az újévi énekben. Tehát tulajdonképpen, ha Istennél indulunk el, tehát föntről lefele érkezünk, akkor az üdvösségünk útját és az Isten ismeretünk útját is érdemes ott kezdeni. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe a római levél 8. részének 29. és 30. verseit. Úgy szokták ezt nevezni, hogy egy aranylánc, amiben a láncszemek nem egymáshoz vannak csak csatolva, hanem mindegyik Istenhez. Azt mondja, hogy akiket eleve ismert, ez az eleve ismerés, ugye? A mi fogalmainkban ez az eleve, ez nehezen meghatározható. De ismert. Azokat eleve el is rendelte. Ugye? A református predestinációt annak tulajdonképpen ez az alapja. Mire rendelt minket? Hogy hasonlók legyünk az ő fia képéhez. Aztán folytatja tovább. Akiket elrendelt, azokat el is hívta, meg is szólította. Akiket elhívott, azokat meg is igazította. A megigazítás, a megigazulás az nem a mi munkánk. Isten végezte el a Jézus Krisztusban. Akiket megigazított, azokat meg is dicsőített. Tehát itt ebbe bele lehetne a megszentelődést is érteni, de ez a végső pontja. De belőle érthető az, hogy meg is szentelte. Nos, ahogy mondtam, ennek a láncolatnak minden láncszeme Istenhez kapcsolódik. Na most, hogyha ezt az utat járjuk végig, akkor látjuk, hogy ezek a láncszemek, ez az út arról szól, hogy Istennek terve van ezzel a világgal, a világnak történeti lesznek akaratából, nem a szerencse vezeti azokat, csak vaktából, szintén egyik énekünk mondja, az rácsodálkozik arra, hogy Isten kezébe tartja a dolgokat. És ennek a világnak az útja, a történelemnek az útja, nem a véletleneknek a műve, de az életemnek, a kicsi életemnek, személyes életemnek és az üdvösségemnek a dolga is tulajdonképpen Isten döntésénél kezdődik. Na most természetesen fontos az az emberi oldal is. Az az út, amit nekünk kell megtenni. De mindjárt hadd hívjam föl a figyelmet arra, hogy az újkorban, amit én nem feltétlenül csak a 20. századnak, vagy 21.-nek gondolok, hanem nagyjából úgy a 18. 19. század elején a úgynevezett felvilágosodással kezdődik. Hát ezen lehetne vitatkozni, hogy világosság volt ez, vagy elsötétülés. Ennek az a veszélye, hogy az újkori individualizmust alakította ki. Túl nagy jelentőséget próbált tulajdonítani annak, hogy mi döntünk a dolgokról, hogy a mi lépéseink, a mi akaratunk. És tulajdonképpen fölcseréltük a személyességet az individualizmussal, mert figyeljük meg, hogy a Biblia nagyon személyes. Megszólít benn, neveden hívtalak téged, ugye? Tehát nem általánosságban szól Isten igéje, hanem mindig az adott személynek a megszólítása. És ugyanakkor mégis közösségi, hiszen gyakran el szoktunk felejtkezni arról, hogy az ilyen mondatok a 10 parancsolatban, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, hogy a te az itt nem egy személy, hanem egy közösség. Izrael népe, a választott nép. Ugye? A legszemélyesebb és a legközösségibb. És a kereszténység tulajdonképpen ezt a kettőt nagyon szépen tudja ötvözni. Mondom, az újkorban viszont az a veszély állt fönn, hogy a közösségi identitások háttérbe szorulnak. Szeretnék is ezt elfelejtetni velünk, hogy van ilyen, hogy család, hogy nép, hogy mondjuk egy európai kultúra, stb. Tehát, hogy vannak ilyen nagyobb összetartozásaink, és azt szeretnék hangsúlyozni, hogy te egy homokszem vagy. Miért fontos ez? Mert ugye a homokszemeket olyan edénybe lehet tölteni, amilyenbe akarjuk, és annak az alakját veszi föl. Az individuumokkal azt lehet csinálni, amit akarnak. Tehát amikor ez egy nagy hitetés ebben a világban, hogy azt hiszi az ember, hogy én döntök, elhitettik velünk, hogy te döntesz. Hát miről is döntöttünk? Arról, hogy meg akarunk születni, arról, hogy mi lesz a világ sora, hogy lesz-e koronavírus, vagy nem, hát semmiről nem döntöttünk. És ugye ennek a végső állomása az, hogy az úgynevezett önrendelkezési jog némely országban ugye olyan méreteket öltött, hogy az emberi szabadságot olyan mértékig kiterjesztették, ami már egy kicsit értelmetlen is. Csak hadd utaljak arra, hogy állítólag Hollandiában volt egy kísérlet, valaki a parlament elé szerette volna fölterjeszteni azt a törvényjavaslatot, hogy számon lehessen kérni a szülőket azért, hogy miért neveltek bennünket úgy, ahogy. Ugye? Tehát bíróság elé állítom az apámat, meg az anyámat, mert én nem akartam hittanórára járni. Vagy fordítva. Mert én szerettem volna járni, de nem. Vagy hogy engem ebbe az iskolába adtak, pedig nem ide szerettem volna menni. Na most hát ezek kicsit, hogy mondjam, az elmebajnak a határait súrolják, de sajnos az értelmes emberek az elmebaj határaig jutnak el. Tehát ezért mondom, hogy egy kicsit erre vigyáznunk kell, mert a kereszténységből indult el tulajdonképpen, hogy a kereszténységen belül indult el az a folyamat, amelyik azt mondta, hogy az az út az érdekes, amit te Isten felé megteszel, a te döntésed. Mindenről te döntesz. Ugye? Te döntesz Jézus Krisztus mellett, majd erről szólok. Azért mondom, hogy együtt kell ezt látni. Na, járjuk végig ezt az utat. Azt mondja, hogy keresés. Tehát a vágyunkkal, a keresésünkkel, az indulásunkkal kezdődik. Ez rendben van. Az Ószövetségben is nagyon sok felszólítás hangzik arra, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható. Ugye vannak alkalmak, amikor Isten nagyon közel van, és ezt el lehet mulasztani. Engem keressetek, és éltek, mondják a próféták. Szent Ágoston, Augustinus egyenesen így mondja a vallomásokban, hogy nem kereshetnélek, Uram, ha te már meg nem találtál volna engem. Tehát végül is arra döbben rá az ember, hogy én keresem az Istent, de hát az Isten már régen megtalált engem. Az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Mi is a fontosabb igazán? Az, hogy én megtaláltam Jézust, én döntöttem Jézus mellett, vagy fontosabb az, hogy ő keresett meg engem, ő talált meg, ő vett a vállára, mint a jó pásztor. Fontos tehát, ahogy mondtam, hogy ha keresünk, akkor jó helyen keresünk. És ott keresünk, ahol Isten találkozót adott magára, mert Isten engedi megtalálni magát. Amikor Jézus felszólítja a tanítványait, hogy keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, akkor ezt többször idéztem már, Őrbottyáni meg Gödöllői testvérek ezt már biztos hallották tőlem többször, hogy ez a mondás, ez ismert volt Jézus korában, mégpedig ott a Holtenger mellékén lévő egy ilyen kis elkülönült közösségben, a kumráni szektában, annak az iratai között megtalálták ezt a mondást, csak egy kicsit másképp hangzott. Ott úgy hangzott: keressetek, hogy találjatok. Zörgessetek, hogy megnyissák néktek. Figyeljük meg, hogy Jézus felhasználja ezt a példázatot, de megváltoztatja. Azt mondja, hogy nem úgy van, hogy keresek, keresek, és azért keresek, hogy megtaláljak valamit, hanem ha keresek, biztos lehetek abban, hogy rátalálok, mert Isten azt akarja, hogy megtaláljuk őt. Ő úgy rejtőzködik el mindig, hogy megtalálható. Ő úgy figyel a kopogtatásra, hogy az ajtón ott van a keze. Szeretné megnyitni az ajtót. Azaz, amikor mi imádkozunk, keressük őt, keressük a vele való kapcsolatot, akkor mindig tudnunk kell, hogy Isten közel van. Mit mond Jézus az imádkozásról, hogy ne valahol ott a világűrben lévő, messze lévő Istent keresd, amikor bemész a belső szobádba és imádkozol, mert a te atyád titkon jelen van, ott van. Itt van Isten köztünk, énekeljük. Mint ahogy itt van a levegő, itt vannak az elektromágneses hullámok körülöttünk, nem látjuk, de van egy készülékünk, mondjuk egy mobiltelefon, csodálom, hogy eddig még nem csörrent meg senkinek a zsebébe, vagy van egy rádiókészülék, ugye, akkor rögtön látható, hogy igenis, ezek jelen vannak, és valóban közölnek valamit. Tehát egy éssel köti össze Jézus a keresést és a találást. Olyan ajtón kopogtatunk, amit szívesen nyitnak meg. Ezért nagyon fontos, hogy jó irányba induljunk. Hogy ne össze-vissza keressünk. És ezt tudjuk, hogy a Szentírás elmondja nekünk, hogy Isten ismerete az Isten igéjének a hallásából van. A hallás pedig Isten igéje által. És hogy csak a Jézus Krisztusban ismerhetjük meg őt igazán. A természetből is bizonyos dolgokat felismerhetünk. Mondjuk az, hogy van Isten, hogy kell lenni valakinek. És ezt nagyon sokan elmondják. Calvin is azt mondja, hogy van ilyen Isten ismeret, bár erre az jellemző, hogy rosszul ismerjük meg, mert ugye a pogányok is megismerték az Isten, de különféle módon kezdték el őt imádni. Na most a keresés azért fontos, mert aki keres, annak valami nagyon fontossá lett. Tehát itt valóban egy fontos kapcsolópont van, hogy mi úgy keresünk, hogy fontossá lesz számunkra, hogy megtaláljuk az életforrását, megtaláljuk Istent, megismerjük Istent. Sajnos, ahogy öregszik az ember, egyre több mindent keres, ugye ezt mindjárt ismerjük ezt a dolgot, hogy keressük a szemüvegünket, a telefonunkat, a kulcsot, mindig valaki elrakja, ugye a gyerekeim viccesen szokták mondani, hogy az öreg német rakta el, ez az Alzheimer. Isten azért bíztat bennünket a keresésre, hogy ő fontossá legyen a számunkra. Mert ő nem ráadás akar lenni, hanem az élet akar lenni. Olyan nélkülözhetetlen, mint az ajtó előtt a kulcs. Ha nincs meg, akkor nem tudok bemenni. Mint a szemüveg, ami nélkül nem látnék én sem most. Úgy keresek, mint a szomjazó szarvas. Ugye milyen szép kép ez a mint a szépíres patakra, a 42. Zsoltár, amely keresi a vizet. Tudja, hogy merre kell menni, mert valószínűleg nem először ment oda. De fölserken és vidáman megy. Jézus Krisztus valóban életfontosságú akar lenni a mi számunkra. Ő nem ráadás, nem valami olyan csecsebecse vagy dekoráció az életünkön, hogy jó, ha van, hát ugye jó egy szép ruhán egy dísz, ő nem, hanem az élet kenyere akar lenni, az élet vize, csupa olyan dolog, ami nélkül egyszerűen nincs élet. Igen, ő vár az ajtó előtt, állok, és zörgetek. Ugye ezek mind ezt fejezik ki. A címünk második lépcsőfokának a megtérést említi. Sajnos azt kell mondani, hogy ennek a szónak a jelentése is sok változáson ment át az egyház történetben, ezért érdemes visszamenni a bibliai gyökerekhez. Hogy használja az Ó és az Új Szövetség a megtérés szót? Ugye mi már inkább a 19. századi ébredési mozgalmak alapján a Krisztus melletti döntés, tudatos döntés szoktuk a megtérésnek értelmezni. Ennek van jelentése, nem akarom én ezt ugye, kétségbe vonni, áttételesen lehet így érteni, de az Ó és az Új Szövetségben mást jelentett ez a szó, és a Heidelbergi KT-ban is mást jelent, érdemes azért ezt megnézni. Az Ó Szövetségben, a Héberben az a szó, hogy megtérés, az az úton való megfordulást és visszatérést jelenti. Vagyis azt a képet tárja elénk, hogy megyek egy úton, és kiderül, hogy eltévedtünk. Nem, ez nem jó, nem járható tovább. Akkor mit lehet csinálni? Nem megyek tovább azon az úton, hanem megállok, megfordulok, és visszamegyek ott, ahol még tudtuk, hol van az út. Azt mondja Isten, hogy ha megtérsz, akkor hozzám térjél meg. Ne általában legyen egy ilyen gondolat, hogy akkor ide, gyere vissza hozzám. Ott kezdődik majd újra valami. Ugye ezt a súb, Héber szó mondja. A tékozló fiú irányt vált, ugye? Már lejutott a legmélyebbre, a disznóvájúig, látja, hogy innen már nincs tovább út. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, ugye? Ez a megtérés. Mert ott lehet rendezni a dolgokat Istennél. Nem lehet kihagyni belőle az atyát, illetve az atyával való kapcsolatot. Még azt is eltervezi, hogy mit fog mondani. Persze aztán nyilvánvaló már Isten nem hagyja, vagy az atya nem hagyja végig mondani ezt. Hadd mondjam személyes tapasztalatként, hogy Pomázon a konfirmáció után mindig volt a gyerekeknek egy összejövetel, egy ilyen búcsú összejövetel, ahol elmondtam a gyerekeknek, hogy hát sok KT kérdést megtanultunk, most még van egy, amit el kell ismételnünk, mégpedig ez úgy hangzik, hogy ide mindig vissza lehet jönni. Hát ez nem hangzott olyan nagyon bibliai módon, de mégis, és ezt háromszor elismételtettem a gyerekekkel. Még ott létemkor megtapasztaltam, azóta, amikor ilyen nagy héten visszahívnak, még néha ott az ajtóba a régi konfirmandusok, ott vannak, még szokták idézni nekem, hogy volt, akivel ugye a esküvőn találkoztam, mert közben azért eltűnt ugye konfirmáció után. Azt mondta, hogy Feri bácsi, tudom, hogy ide-vissza lehet jönni. Igen, gyere. Lehet újra kezdeni. És nem magyarázzuk, hogy mi volt eddig, hogy miért nem. Az a te dolgod. Most mi lesz ezután? Ugye? Sokszor magyarázták mindig, hogy miért nem jöttünk eddig, miért nem fizettünk egyház fenntartói járulékot. Mindig leállítottam, hogy ezzel már hiába vitatkozunk, ezzel már nem jön vissza. Beszéljünk arról, hogy mi lesz most. Most megkereszteljük a Józsikát. Innentől kezdve kezdődik valami. Innentől kezdve hívjuk szeretettel az alkalmakra. Az, hogy mi történt eddig, hát ezt a rendelni kell a Jóistennel, de arról már nem érdemes vitatkozni, hogy miért nem. Most kezdődik valami. Igen, tehát Isten nem kérdezi tulajdonképpen azt, hogy miért jössz haza, ugye a tékozló fiút nem kérdezi. Ahogy említettem, a másik szó az Új Szövetségben, az egy görög szó, ez a metanoia. Ha ezt szó szerint értelmezzük, ez azt jelenti, hogy a nous az az eszünket jelenti, az értelmünket, a gondolkodásunkat, a meta az pedig a megfordulást. Megváltozik a gondolkodásom, meg kell, hogy változzon. Változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. A megtérés ezt jelenti. Valamiről úgy gondolkoztam eddig, hogy akár másoknak a befolyására, akár a saját ismereteim nyomán, mindegy mi volt, most Isten megfordítja a gondolkodásomat. Amik egykor nekem nyereségek voltak, fontosak voltak, élethalál kérdések voltak, az most kárnak és szemétnek ítélem, kidobom, és találtam egy másik célt. A Heidelbergi KT ugyanezt a 88. kérdés feleletben így mondja, hogy hány részből áll az igaz bűnbánat, vagyis az embernek a valóságos megtérése, és ő kettőt mond. Azt mondja, hogy az óembernek a megöldökléséből, és az új embernek a megelevenítéséből, tehát egy halálból és egy életből. Valami befejeződik, valamire azt mondom, hogy köszönjük, nem, és valami új kezdődik. Azt mondja, hogy bánkódunk a bűneink miatt. Nem magyarázzuk meg, hogy hát azért mások vittek rossz utakra engem, ugye, tehát ők a hibásak, hanem azt mondom, hogy én rontottam el valamit, Uram, irgalmaz nekem. És az új ember megelevenítése a Krisztusban való lelki öröm, amikor átélem azt, hogy szabad valamit újra kezdeni, hogy Isten minden bűnömről és bűnös természetemről elfelejtkezik. És vágyakozás arra, hogy jó cselekedetek által Isten akarata szerint éljünk. Ez nem mindig sikerül majd a jövőben sem, de ez a vágy, ez a cél, ez az irány már megvan, hogy ezt akarom, ezt szeretném. És itt érkezünk el oda tulajdonképpen, hogy az újjászületés az valójában nem is a megtérés után kezdődik. Nagyon sokszor ez úgymond via salutisnál úgy van, hogy ez úgy be van iktatva. Ravasz László ezt úgy magyarázza, hogy hát mi nem tudnánk bánkódni a bűneink miatt, ha Isten nem szült volna újjá bennünket, ugye, mert ez olyan, mint az újszülött, amikor a világra jön az első lélegzetvételt, ugye várják is az orvosok, a bábák, mert akkor tisztulnak ki a légutak, hogy fölsírjon. Na most csak ugyanúgy van, hogy a megtérésben nagyon sokszor ez a fölsírás jelenik meg, amikor az ember rádöbben arra, hogy mit mulasztott el eddig, hogy mennyire bántottam meg Istent és az én embertársamat, talán a legközelebb állókat. Ez nem lépcsőfok, hanem feltétele annak, hogy leszámoljunk a természet szerinti ó emberünkkel, azaz a mi természetes énünkkel, és szembeforduljunk azzal, megöldököljük, ugye ez egy kíméletlen dolog, ami a halálunkig fog tartani, hogy ezt mindig meg kell öldökölni, de mindig láthatjuk azt is, hogy van olyan új ember, amelyiknek újulása van, annak ábrázata szerinti ismeretre, aki teremtette azt. Na most mindez akkor kezdődik és akkor megy, ha a Krisztus követés útján indulunk el. Jó Sándornak, a Pasaréti volt lelkipásztornak az ige hirdetésében hallottam még teológus koromban, amikor azt magyarázta, hogy a követés az nem utánzást jelent. Tehát nem azt jelenti, hogy Jézus azt mondja, hogy gyere utánoz engem. Ez van ilyen is, hogy amit én cselekedtem, ti is aképpen cselekedjetek, mit tenne Jézus, ugye van egy ilyen kérdés is, tehát én nem akarom ezt zárójelbe tenni, de valójában nem ezt jelentette a Krisztus követés, hanem azt mondja, hogy olyan, mint amikor a pótkocsit hozzákötik a vontatóhoz. Ugye, az követi. De hát azért az erőforrás azért mégis előtte van. Krisztus követni azt jelenti, hogy oda kötöm az életem ő hozzá, és nála nélkül semmit nem akarok cselekedni, mert nem is tudok. Ugye, Jézus maga mondja, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ugye, ez egy fontos kérdés. A Jézus utánzás és a Jézus követés között, hadd mondjam, hogy az én számomra egy nagyon szemléletes példa, amikor Péter a tengeren akar járni. Ugye, ezt mindig úgy szoktuk emlegetni, hogy milyen ősies tett volt, hogy Uram, parancsolj, hogy menjek a vizeken. Mindig meg szoktam mondani a teológusoknak is, hogy miért nem volt csónak? Miért kellett neki a vizen járni? Minden. Ő utánozni akarta Jézust. Hát tudjuk, hogy ez addig ment, amíg az első hullám meg nem érkezett. Akkor elkezdett süllyedni. És akkor fölkiált, hogy Uram, ments meg, nyújtja a kezét. Mert Jézus követésre hívott el bennünket. arra, hogy ott legyünk mellette, hogy fogjuk az ő kezét, és ne akarjunk önállóskodni, és azt mondani, hogy ez nekem sikerül. A követés tehát azt jelenti, hogy oda vagyok kapcsolva az erőforráshoz, a Szentlélek által, az ige által. És akkor már maga a Krisztussal járás lesz maga a megszentelődés. Ezt olvassuk ugye Pálnál, hogy akiket ő megigazított, azokat meg is szenteli. Ő adatott nekünk szentségül és váltságul. Önmagunkban nincs szentség, nincs életszentség. Mit is jelentett a szent a régi időben? Szent az volt, amit félretettek a templom számára, az oltár számára, Isten számára. Az már nem az enyém. Mit jelent a megszentelődés? Az, hogy oda teszem az életemet, és azt mondom a heidelbergi Kátéval együtt, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. A megszentelt élet az Isten számára félretett élet. Calvin szerint a megigazulás az Krisztus műve, a megszentelődésben azonban én is részt veszek, mégpedig úgy, hogy figyelek arra, hogy Isten számíthat rám. Ugye? Vannak pillanatok, vagy emberek, vagy helyzetek, amikor ugye tudjuk, hogy készen létbe kell lenni egy mentősnek, egy tűzoltósnak, és így tovább. Lehet, hogy most még együtt beszélgetnek, meg kávézgatnak, megszólal a csengő, és akkor azonnal egy percen belül már benn kell ülni az autóba. Oda megyek, ahova küld. Arra használ, amire akar. A megigazulás nem a bűntelenség, hanem azt jelenti, hogy a szentek, a választottak közösségének a tagja vagyok. Az 1 Korintus 7.14-ben azt mondja Pál apostol, hogy a vegyes házasságról beszél, és azt mondja, hogy ne bocsáss el a hívő férfi a esetleg pogány feleségét, mert a gyermekeitek akkor pogányok volnának, így pedig szentek. Mit jelent a szentek? Hogy lesz egy gyerek szent? Úgyhogy oda tartozik a gyülekezet közösségéhez. Lehet, hogy ő most még óckódik, lehet, hogy ezt nem tudja, de a szülőnek tudni kell, hogy amikor megkereszteltetem a gyermekemet, akkor oda kötöm a szentek közösségéhez. Azt akarom, hogy ő is Krisztushoz tartozzon. Az ő egyházának a tagja legyen. Vagyis, hogy az életünk együtt és külön-külön az ő céljának feleljen meg. Ti vagytok a világ világossága, gyertya, ugye, amit oda tesznek, és ég. Ég akkor is, hogyha nem szeretik, ég akkor is, hogyha megvetik, stb., mert az a dolga. Vagy mint a szőlővessző, beoltják a tőkébe és terem. Nem valami különleges dolga a megszentelődés. Ha eltetszenek olvasni a Galata levélnek a 6. részét, amelyben tulajdonképpen a lélek gyümölcséről, vagy gyümölcseiről van szó, akkor ott csupa olyan dolgot olvasunk, ami a mindennapi életnek a dolga, nem különleges dolgok. Ugye? Így szoktam mondani, hogy az almafától nem különleges dolog, hogy almát terem. Nagy csalódás, hogyha Jonatán almát ültetünk el, és valami más lesz belőle, mert az becsapás. Benne vagyok Krisztus testében, és azzá leszek, akinek ő szánt engem, hogyan úgy, ahogy a 139. Zsoltárban olvastuk, hogy ő eltervezte. Mindenkiről, rólad és rólam is van az Istennek valamilyen terve. És nekem nem mássá kell lennem, nem kell azt mérlegelnem, hogy ja, hát az a másik már itt tart, meg ott tart, hanem azt kell föltennem, hogy Uram, mit akarsz, hogy én cselekedjem? Ezt tette föl Pál apostol is, ugye ez volt az ő nagy megtérési igéje. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Nos, hát befejezem azzal, hogy az aranylánc itt ér össze az Isten ismeret útjával. Mert az ismeret az mindig fölismerés. Fölismerem, hogy ő az, aki ismer, ő az, aki elrendelt utat adott nekem, ahogy az 512. énekünk második verse mondja, ő hívott el, van egy általános hívás, amely mindenkinek szól, és van egy speciális hivatás, ezért van hivatásom, mert elhívott vagyok. Ő rendelt el, valaki ezt így mondta nagyon bölcsen, hogy Isten nem az alkalmasokat választja ki, hanem a kiválasztottakat teszi alkalmassá. Még egyszer mondom, Isten nem az alkalmasokat válogatja ki, te alkalmas vagy, de jöhetsz, hanem mi alkalmas voltunk, az Istentől van, ő akit elhívott, akit kiválasztott, alkalmassá teszi arra a szolgálatra, amire ő kiválasztott bennünket. És fölismerjük ugyanezt a történelemben is. Fölismerjük az életünkben is, hogy mind az, ami eddig történt, az az Isten tervének a megvalósulása. És ezért növekedhetem a Krisztus ismeretében. Miért imádkozott Jézus a főpapi imádságban? Ez ugye az utolsó földi imádságai közé tartozott, amit a tanítványok is hallottak a János 17-ben. Hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, a Jézus Krisztust. Ez volt Jézus imádsága, hogy megismerjük őt. Ahogy idéztem, ez az idézet itt töredékes és homályos, tükör általi látás. De ebben növekednünk kell. Ugye van egy közmondás, hogy lakva ismerjük meg egymást. Hát ez valóban így van, hogy akkor ismerjük meg egymást, hogy huzamosan együtt élünk, ugye? Távolról nem biztos, hogy jól ismerjük. Ez Istenre nézve is igaz. Hogy ismerjük meg Jézust? Úgy, hogy vele járunk. Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, ismerjük az éneket. Az énekeinkben nagyon sokszor visszaköszönnek ezek a dolgok. Pál apostol azért imádkozik, hogy megismerje őt és az ő föltámadásának az erejét. Pedig már évek óta misszionárius volt, de miért imádkozik Pál apostol? Uram, engedd, hogy ismerjelek még jobban. Még mindig nem ismerte jól. Mert egyszer majd akkor ismerjük meg, amikor színről színre látunk. És hadd fejezzem be azzal, hogy még a mennyei világ, az angyalok is itt a földön ismerik meg igazán Istent. Én kedvenc történetem a karácsonyi evangéliumból az, hogy miért is jönnek el az angyalok olyan nagy számba Betlehem mezejére? Csodálkozni. Nem azért, hogy megijesszék a pásztorokat, mert egy angyal is elég lett volna, ahhoz elég megrémültek. Mit nem ismernek az angyalok a mennyben? Az, hogy Isten milyen hatalmas, azt tudják. Nálunk sokkal jobban ismerik. Hogy milyen mindenható. Bármit megtehet. Hát őket is Isten teremtette. Ugye őket is teremtette. Az Isten irgalmát és szeretetét. Itt ismerik meg a földön. Elcsodálkoznak azon, hogy ilyen nagy az Isten, aki teremtőből teremtményé lesz. Aki nem a királyi palotába jön, hanem egy istállónak a jászolába. Ilyen nagy az, ilyet nem lehet látni a mennybe, itt csak a földön lehet látni. És azt mondja Pál apostol, hogy mi látvány, az egyház maga is látványossága lett a világnak. Teátron, így mondja, teátron, színház, körszínház. Itt folyik a nagy küzdelem az egyház életében. A gonosz és a jó között. Az Isten akaratának a győzelméért. Látványossága lettünk a világnak, mind angyaloknak, mind embereknek. A lelátókon ott ülnek az angyalok is, szeretnék megismerni az Istent, hogy ezzel a nyomorult néppel, ezzel a nyomorult református egyházzal mit akar. Ez nagy csoda. Én is mindig elcsodálkozom azon, hogy 500 év után még mindig vagyunk, pedig annyi mindent elkövettünk, hogy ne legyünk. Hogy újra és újra ad megújulást, újra és újra ad, mert ez küzdelem. Szent Ágoston úgy látta az egész embervilágot, hogy itt egy küzdelem folyik a sátán és a Krisztus között. Biztos tudjuk, hogy mi lesz a küzdelemnek a vége. Krisztus győzni fog, mert neki adatott minden hatalom menjen és a földön. De az Isten ismerete úgy lesz gazdagabb, mondom még az angyalok számára is, hogy elcsodálkoznak azon, hogy ilyen nagy az Isten, hogy még ennyi baj, még ennyi nyomorúság, ennyi gazemberség után még mindig van valami. És éppen ezért az Isten ismeret azt jelenti, hogy felsőbb osztályba léphetünk. Azért ez is nagyon fontos, hogy az ismeretben is, az Isten ismeretében is el kell mélyülnünk. Én azt gondolom, és ezzel fejezem be, hogy a legnagyobb hiányosság mindig a tanításban van ma is az egyházunkban. Az ismeretek hiányában. Ugye? A tanítás azért fontos, hogy az idegen tanításoknak, a tévtanításoknak akármiféle szele ne fújjon el bennünket, pedig látjuk, hogy olyan könnyen elfújják a református híveinket, és miért? Mert nem tudják, kinek hittek, nem ismerik igazán a Szentírás, nem ismerik az egyház történetét. Csodálkozom mindig azon, hogy találkozom olyan kereső keresztjén emberekkel az egyetemi tanárok, akadémikusok között is, akik a maguk szakmájában, hogy így mondjam, messze kimagaslóak, és amikor hitbeli kérdésekről beszélünk, akkor kiderül, hogy az ismeretük körülbelül az ötödik vagy negyedik osztályos gyereknek a szintjén van. Ezt tessék elhinni, hogy ezzel mindig megdöbbenek, hogy egy egyetemi tanár, aki a saját szakmájában a csúcson van, mikor kiderül, megkérdezi tőlem valaki, te mondd már meg, hogy hol van a mennyország? Mondom, itt. Körülvesz. Hát tudod, te fizikus vagy, hát látod, hogy vannak olyan dolgok, amit nem látunk, és mégis körülvesznek erőterek, és így tovább. Hát Isten azt mondja, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Hát nem valahol messze kéne keresni a csillagok felett, az a Mozart énekében van, hogy fönn a csillagok felett, halleluja, amen, de nem erről szól a dolog. Tehát a tanítás akármiféle szele ide-oda fúj bennünket. És azzal fejezem be, hogy most jelent meg ugyan Szikszai Béninek a Dániel könyve magyarázata, ami az előszót írtam, ez a reklám helyei. Én gyakran szerepeltem, vagy kért, amíg a apostolom gyülekezetébe evangélizált Pestlőrinc Erzsébet telepen este 6 órakor. Előtte mindig volt egy bibliaiskola, és erre többször meghívott nem csak engem, másokat is. És hát voltak kedves hívő testvérek, akik ugye ezt mindig mellőzték, és hát voltunk körülbelül 30-an ezen a bibliaiskolán, az ő evangelizációra már 100-an voltunk este. És hát ő ezt nem nagyon szerette, és egyszer rá szólt a gyülekezetre, és egy nagyon fontos mondatot mondott, amit szeretnék a testvérek figyelmébe ajánlani. Azt mondta, hogy testvérek, aki tanulni nem akar, az épülni se fog. Ez legyen most ennek a konferenciának is, hogy így mondjam, az egyik olyan mondata, hogy aki nem akar tanulni az ismeretekben is előbbre jutni, az lelkileg sem fog soha épülni. Rengeteg példa mutatja ezt. Ezért ugye ma az egész nyugati világ iskola rendszere, hogy mondjam, úgy van fölépítve, hogy minden szakmában a pedagógusoktól az orvosokon át ugye továbbképzések vannak, mert annyit fejlődik 3-4 év alatt a tudomány, hogy az, amit az egyetemen tanultak, azt már el lehetne felejteni gyakorlatilag. A lelkipásztorok számára is van tovább kötelező továbbképzés, a lifelong learning, így hívják ezt világszerte. Hát a keresztény élet, ha van valami, akkor ez lifelong learning, egy életen át való tanulási folyamat, ami majd ott fejeződik be, amikor színről színre látunk, amikor Istent úgy ismerjük meg, ahogy ő megismert bennünket. Addig elégedjünk meg azzal, hogy tükör által, homályosan, de mégis biztosan tudjuk, kinek hittünk. Köszönöm a figyelmet! Nem tudom, meddig van időnk arra, hogy esetleg kérdéseket lehet.
Igen. Látjuk, hogy fél egykor szoktunk menni.